Ez a hetedik hét előadásból nem maradt el egy se, tehát ez a hetedik szabályzás technikai előadás. Két részre van osztva a mai előadás, kedves kollégák. Az első rész az egy újabb mintavételes szabályzó tervezési eljárás, az úgynevezett véges beállású szabályzók tervezési eljárását tárgyalja. Tehát a véges beállású szabályzóknak a mintavételes verzióját fogjuk megnézni. Az előadás második részében pedig egy egészen új anyagrészt nyitunk, ez az úgynevezett állapotteres szabályzók tervezése. Azon belül is a folytonos idejű esetet fogjuk a mai alkalommal elkezdeni. Miből lesz az ZH? Hiszen az ZH az most már közeledik, a jövő hét utáni héten kedden lesz. A ZH, kedves kollégák, az idáig fog tartani. Tehát minden, ami a folytonos idejű soros kompenzátorok szabályzási köranalízise, PID szabályzók mintavételes megvalósítás, és a mintavételes szabályzó, a Smith Prediktor, a kétszabadságfokú szabályzó és a ma elhangzó véges beállású szabályzó. Ezekből kaphatják a kiskérdéseket, pontosabban a ZH kérdéseket. Ugye a ZH-n ugyanúgy kiskérdések vannak, mint a kvízekben, amiket meg kell írni a gyakorlatok, számítógéptermi gyakorlatok elején. Minden anyag, PDF anyagrész végén megvannak azok a kiskérdések, amiből fel lehet készülni. Nyilván nem szó szerint vesszük elő azokat a kiskérdéseket, hanem azokat kombináljuk, az értékeket megváltoztathatjuk benne. És fontos, hogy a ZH az ettől a fél évtől kezdve a vizsgajegybe be fog számítani. Ha jól emlékszem, akkor a tantárgy adatlapon 10%-ot tüntettünk fel. A csütörtöki problémát azt a múlt héten megoldottuk, úgyhogy ezen a héten minden visszaáll már, ami a csütörtöki gyakorlatokat illeti a normál kerékvágásba, ami azt jelenti, hogy holnap mindenki ugyanoda megy, mint ahova a múlt héten elfáradt. Keddi alkalmakkor, bár a jövő héten kedden egy keddi gyakorlati alkalom ki fog maradni, ilyen cserét nem csinál. Az, hogy ki hova megy ZH-zni, a Snaptune üzenet, meg oktatási portál üzenet formájában megírom. Mármint aki elfárad az járthelyre, a kurzustól fog függeni az, hogy melyik terembe vesznek részt a ZH. Szokás szerint azzal kezdeném, hogy áttekintem, hogy mi az, ami eddig elhangzott, mi az, ami eddig szóba került, tehát remélem, hogy azzal együtt, hogy ez egy kicsit talán ez unalmas, azért látják, hogy hogyan bővül és hogyan épül egymásra az anyag a tárgyon belül. Hát ugye definiáltuk a szabályzási kört, az alapfogalmakat, ez volt a hurok, van egy szakasz, amit irányítani akarunk, érzékelünk, döntünk, beavatkozunk. Ezt így formalizáltuk, megmondtuk, hogy a fél év során csak az időinvariáns rendszerekkel fogunk foglalkozni, és el is neveztük, szabványosítottuk a jeleket is, és a blokkokat is. A szabályzási kör statikus tulajdonságaival is foglalkoztunk, a felnyitott kör átviteli függvénye alapján, aminek ez volt ugye az általános alakja. A körerősítés és a kör típus száma szólt bele ebbe a statikus analízisbe. Utána pedig a dinamikus viselkedést is tanulmányoztuk. Tulajdonképpen ez jelek és rendszerek tárgyból volt egy ismétlés. Frekvencia válasz és a pulzírozós eloszlás alapján mindenki következtetni tud arra, hogy milyen tranzienseket várhat el ettől a rendszertől, sőt, bizonyos esetekben a tranziensek minőségét egy úgynevezett domináns póluspár segítségével közelíteni is tudtuk. Ugye ez az a póluspár, amihez a legnagyobb időállandó tartozik, amik a legközelebb van a képzetes tengelyhez, az ő tranziense dominálja, nyomja el az összes többi nála gyorsabb tranziensű pólust. Nagyon fontos fogalmat vezettünk be az analízisnél, ami a stabilitás volt. Csak olyan szabályzási kört tervezünk, csak olyan szabályzási körnek van értelme, amelyik zárt körben stabil viselkedést mutat. Nyilván akkor kell valamilyen módon tesztelni, illetve mérni is ennek a stabilitásnak a mértékét. Három kritériumot is tanultunk, egy algebrai Hurwitz kritériumot, és az argumentum elvre alapuló, és a már a korábban is az általános alakkal felnyitott kör átveri függvényét használó, és a vannak frekvencia válaszára alapuló Nyquist és Bode kritériumokat, és ezek a kritériumok arra is lehetőséget adtak nekünk, hogy bevezessünk egy mértéket, pontosabban két mértéket is arra, hogy mennyire stabil az egyváltozós szabályzási körünk. Ez a fázis tartalék volt és az erősítés tartalék volt. Mindegyikhez bevezettünk egy körfrekvenciát is, a fázis tartalékhoz ez a körfrekvencia a vágási frekvencia volt, és azt is láttuk, hogy ennek azért is van jelentősége, mert ezzel jól lehet közelíteni a zárt kör sávszélességét is, és minél nagyobb volt a sávszélesség, annál gyorsabb tranzienseket tudtunk elvárni zárt körben. Itt ezeken az ábrákon ezeknek a fázis tartaléknak és a vágási frekvenciának a definíciói láthatóak. Azt is megnéztük, hogy mi következik abból, hogyha ezeket a szabályzóinkat mintavételesen valósítjuk meg, akkor kénytelenek vagyunk körbevenni a szabályzónkat vagy a szakaszunkat éppenséggel, ahogy tetszik, különböző átalakító szervekkel, egy mintavevővel, ez tulajdonképpen egy kapcsoló, és egy digitál analóg átalakítővel, ez pedig egy tartószerv, amelyeket valamilyen mintavételi periódus idővel vezérlünk, és a szabályzónkat valójában egy impulzus átviteli függvény, vagy az annak megfelelő differencia egyenlet fogja működtetni. A Shannon tételt használtuk fel, és hát rájöttünk arra, hogy ugye az ott az ideális rekonstrukcióhoz hát elvileg szükséges alulátresztő, ideális alulátresztő szűrőt mi nem tudjuk megvalósítani, hanem hiszen az nem kauzális, és ráadásul végtelen nagy összeget, hát rengeteg sok összeadást igényel annak a megvalósítása, ezért azt valamilyen tartószervvel közelítettük, és azt is megtudtuk, hogy ez a közelítés, ez olyan, aminek ára van, rombolja a szabályzási kör stabilitását, tehát nem választhatunk tetszőlegesen ilyen mintavételi periódus időt. És akkor szeretnék még itt ennek a visszatekintésnek a végén egy kis leertárt csinálni azokból a szabályzókból, amikről már tanultunk. Tehát amelyeket már alkalmazni tudunk valamilyen szabályzási körben, hogyha ismert a szakasznak az átvitele, ezeket meg tudjuk hozzá tervezni. Ugye egy nagyon széles körben alkalmazott szabályzó, az a PID szabályzó, vagy pontosabban a PID szabályzóknak a családja. Három hatást kombinálnak ezek a szabályzók, egy arányos hatást, egy integráló hatást, itt az egyperes szerepel az integrálás időtartományban, illetve egy közelítő D hatást, ugye ha ez a nevező nem lenne itt, akkor lenne ez egy ideális D hatás, hiszen az S-sel való szorzás az időtartományban deriválás, differenciálás jelent, de hát ez nem éppenséggel megvalósítható, ugye ide raktuk ezt a nevezőt is, hogy a számla és a nevező fokszáma az ugyanakkora legyen. Mi úgy terveztük ezeket a szabályzóinkat, hogy előírtunk egy fázis tartalékot, esetleg egy maximális beavatkozójelet, és beállítottuk ugye ezt a négy paramétert ehhez mérten. Itt van ennek a szabályzónak a Bode diagramja, amplitúdomenete és fázismenete, ugye egy kicsit javít a fázison ebben a tartományban, és itt pedig az ugrás válasza, ugye itt beállítható ez a kezdeti ugrás, ami a D-tagnak köszönhető, ez a TD per TC aránya volt beállítható, vagy pedig egy egyenletrendszert kellett ugye az F-szorban megoldani ahhoz, hogy ezek a paraméterek kijöjjen. Tehát ezt tokkal vonóval meg tudjuk tervezni ezt a szabályzót, sőt ennek a mintavételes megvalósítását is ugye meg tudjuk tervezni. Mintavételes szabályzókból pedig tulajdonképpen eddig kettőt tanultunk, és ezt most fogjuk kiegészíteni ezzel a harmadikkal, a véges beállásúval. Az egyik volt a Smith Prediktor. A Smith Prediktor az egy érdekes koncepciót vezetett be, ez a Smith Prediktor, ez jósol. Ugye, azért akarjuk alkalmazni, olyan esetekben kívántuk alkalmazni a Speed Predictort, hogyha ha nagy a holtidőnk. Tehát a szabályzási körben egy nagy holtidő van, és nem akarjuk azt kivárni, hogy megjósoljuk a szakasznak a kimenetét, ezért berakjuk ide a szabályzóban a szakasznak a modelljét, ezt a D1 kalap Z-t, és ez a Smith Predictor tulajdonképpen ezt a késleltetést ki tudja tolni ide a szabályzási körön kívülre, ezt le is vezettük, de ennek persze az a feltétele, hogy ez a modell, amit itt használunk, az a lehető legpontosabban megközelítse a szakasznak a valódi viselkedését. Ez volt a Otto J.M. Smithnek az ötlete, ezt levezettük, és utána tulajdonképpen ezt a DC1-et úgy méretezzük, mintha egy soros szabályzó lenne ez a D1-hez, mintha ott se lenne a holtidő. A másik szabályzó mintavételesen, tehát ez most már a harmadik ebben a leltárban, az a két szabadságfokú szabályzó, ezt szintén a mintavételes változatát tanultuk. Itt is egy új paradigmát vezettünk be, ez a modellillesztés volt, ugye nem fázis tartalékra terveztünk, hanem azt mondtuk, hogy rendben van, megvan adva a szakasznak a mintavételes átvitele, ugye ez az egész együtt, ez amit mi DZ-vel jelöltünk korábban, és előírjuk a zárt körnek a viselkedését. Nem a fázis tartalékot, hanem hogy milyen viselkedéssel legyen, tulajdonképpen egy domináns póluspárt írunk elő, azt átszámoljuk diszkrét időbe, és akkor addig-addig egyszerűsítünk és oldjuk meg a polinómokra vonatkozó egyenleteket, köztük egy Diophantoszi egyenletet, ugye mindannyiunk legnagyobb örömére, amíg meg nem kapjuk az R, az S és a T polinómokat, és abban azoknak az együtthatói, a fogszámaikkal együtt. Ez volt tehát a harmadik szabályzó, aminek a tervezését tanultuk. Ugye ezek tipikusan olyan szabályzók, azért is csináltam ezt a leltárt, ezeknek a tervezése a vizsgán feladat lehet a vizsga második részében, ahol ehhez természetesen lehet használni a MATLAB-ot is. Eljutottunk idáig. Mi tehát az első részben a feladatunk a mai előadás alkalmával? Addig szeretnék eljutni, hogy megnézzük, pontosabban újra megnézzük, hogy mit értünk véges impulzus válaszú szűrők alatt. Az jelek és rendszerek kettő tárgyban én megnéztem a tantárgyi adatlapot, és ott találkoztam ilyesmivel. Tulajdonképpen ilyen típusú viselkedést szeretnénk majd elérni zárt körben. Megnézzük, hogyha egy szabályzási kor ilyen tulajdonságú, az mit is jelent. És hogy kell megtervezni azt a szabályzót, ami tulajdonképpen úgy fogjuk ezt hívni, egy korrekciós polinóm megtervezését jelenti, amelyik egy olyan zárt kör átvitelt eredményez, ami olyan, mintha egy véges impulzus válaszú szűrő lenne. Ja, itt megint csak egy folytonos idejű szakaszból kell kiindulnunk, azt át kell alakítanunk diszkrét idejűvé, ez az átalakításhoz szükség van a mintavételi periódus időre, tehát nem mindegy, hogy ezt hogyan választjuk meg, ezzel is majd foglalkoznunk kell. Ez lesz tehát az első résznek a célja. Kezdjük rögtön azzal az ismétléssel, hogy mit értünk véges impulzus válaszú szűrőn. Angolul a véges impulzus választ úgy mondanánk, hogy finite impulse response. Ez a végtelen impulzus válaszú szűrőknek a komplemens halmazát jelenti. És ezek olyan speciális szűrők, amelyeknek, hogyha a bemenetére egy impulzust adunk, akkor véges mintavétel után a kimenet az megnyugszik nullában. Ugye ettől véges az ő válasza. És ezek olyan speciális tulajdonságú szűrők, könnyű belátni, hogy az összes pólusa az origóban van. egyrészt. Másrészt pedig látszik is a fólián, ez lehetőséget ad arra, hogyha leosztunk ezzel a nevezővel, akkor tulajdonképpen egy polinómot kapunk, tehát ennek az impulzus átviteli függvény, ez polinóm, csak éppen úgy, hogyha a Z negatív hatványai szerint írjuk fel. A fólián van is egy illusztráció. Nézzük ezt meg. Hát az a véges impulzus válaszú szűrőnek az átvitele, mondjuk DZ, hogy 3 a Z a negyediken, meg 1,5 Z a harmadikon, meg pontosabban mínusz 1 Z négyzet, azt másolom csak, ami a fólián is szerepel, meg 3 Z mínusz 2 per Z a negyediken. Tehát ez egy fír, hiszen itt minden pólus az oligóban van. Itt mind számlálót nevezőt leoszthatom Z a negyedikennel, és akkor azt a polinómot kapom, ami ott van. Meg is fogjuk különböztetni egyébként azt, hogy egy ilyen átvitelt azt a Z pozitív vagy negatív hatványai szerint írunk fel. Ahol lehetett, ott ezt igyekeztem jelölni is. Hát, hogyha ezt Z negatív hatványai szerint írjuk fel, akkor ugye nyilván azt kapjuk, hogy 3, meg 1,5 Z a mínusz elsőn, mínusz 1-szer Z a mínusz másodikon, meg 3-szor Z a mínusz harmadikon, mínusz 2-szer Z a mínusz negyediken. És ez valóban polinóm, csak Z negatív hatványai szerint. Úgy fogjuk számozni ezeknek a polinómoknak az együtthatóit, hogy a Z a mínusz 1 szerinti konstans tagnak adjuk majd a nulla indexet, a Z a mínusz 1-en együtthatójának adjuk az 1-es indexet, és így tovább, ilyen növekvő egész számokat írunk az indexekhez. És ebből a polinómból, ugye tudva, hogy a Z negatív hatvány, hogy pont késleltetéseket jelentenek, az impulzus válasz az rögtön adódik is, hiszen ez egy hármas nagyságú impulzus késleltetés nélkül, meg egy másfeles impulzus egyes késleltetéssel, meg egy mínusz egyes impulzus kettes késleltetéssel, és így tovább. És akkor meg is kapjuk ugye azt a impulzus választ, amit már nem rajzolok újra a táblára, hiszen az szintén fent van itt a fólián. Ezt kapjuk. Ebből persze borzasztó könnyű előállítani az ugrásválaszt is, hiszen az ugrásválasz az mindig az előző, aktuális, pontosabban az ugrásválasz aktuális mintavételben kapott értékét úgy kapjuk, hogy az összes előzőt összeadjuk. Ugye? Tehát 3-ról indulunk, utána 1-ben felugrunk 3 plusz 1,5-re, 2-ben visszaessünk 3 plusz 1,5 mínusz 1-re, és így tovább. Látszik, hogy az ugrás válasza is olyan, hogy véges mintavétel után beáll egy konstans értékre. Ezek voltak tehát a fírszűrők. Most nézzük meg, hogy mi köze a fírszűrőknek a véges beállású szabályzókhoz, vagy a véges beállású szabályzási körökhöz. Az elgondolás az persze borzasztó egyszerű. Ugyanilyen jellegű viselkedést várunk el a szabályzási körünktől is. Szerintem milyen jó lenne, hogyha készíthetnénk egy olyan szabályzót, amelyik úgy működik, hogy csak véges számszor rángatja meg a szakasz bemenetét, és utána mindenki megnyugszik, és a kimenet a kívánt értékbe kerül. Feltéve, ugye, hogyha az alapjel, ez a bizonyos RK, az egységugrás. A DC szabályzó. Itt a D szakaszunk. Először mindegyiket Z-ben írhatjuk fel. És ugye ezt a kimenetet, az YK-t csatoljuk vissza. Természetesen attól még, hogy itt zárt körben mi egy fir viselkedést várunk el, attól még, abból egyáltalán nem következik, hogy a DZ vagy a DCZ, a szabályzó, az fir lenne. Ők nem azok. A visszacsatolás nyomán kapunk egy fírszűrőt. Tehát itt is azt lehet látni, hogy a visszacsatolás, ami nekünk a szabályzás technikában egy borzasztóan hatékony eszközünk, labilis rendszer stabilá tudunk vele tenni, a dinamikát, a gyorsaságot meg tudjuk változtatni, még ilyen tulajdonságát is képes a szakasznak megváltoztatni. Felnyitott körben a DZ az nem fír, zárt körben meg az egész rendszer az fír lesz. Persze, kollégák, ugye nyilván nem mögött a DZ mögött, itt egy folytonos működésű szakaszunk van, tehát itt van nekünk egy tartószervünk, egy digitál analóg átalakítónk, a mögött van egy folytonos idejű szakaszunk, ez itt vevélyes akar lenni, és utána pedig van egy ADC átalakítom. Ezt ki is nagyítom ide, hogy ne legyen ennyire olvashatatlan. Tehát egy digitál analóg átalakító, egy folytonos működésű szakasz, és egy analóg-digitál átalakító, és ebből ugye úgy keletkezik a DZ, hogy valamilyen T mintavételi periódus időt megadunk az áttéréshez. Az áttérési szabályokat azokat a két héttel ezelőtt mondta el a Harmati István kollégám, milyen lehetőségeink vannak. Kicsit hasonló a megközelítés ahhoz, amit a két szabadságfokú szabályzónál is alkalmaztunk. Előírjuk zárt körben, hogy mit várunk el. Nem azt mondjuk, hogy a fázis tartalék legyen valamennyi. Itt most nem is azt mondjuk, hogy mik legyenek a domináns pólusok, hanem zárt körben azt várjuk el, hogy véges impulzus válaszú viselkedésünk legyen. És ehhez tervezzük meg a DCZ szabályzónkat. Tehát úgy tervezzük a DC-t, hogy a zárt kör fear. Legyen. Mi is a zárt kör? A zárt kör átviteli függvénye az az y és az r közötti átviteli függvény. Ezt úgy kapható meg, hogy a dc z szorozva a dz-vel osztva 1 plusz ugye a hurok átvitel, ami dc z-szer dz. És a cél az, hogy ő legyen egy fir. Oké? Tehát, hogyha z negatív hatványai szerint írom fel, akkor ő egy polinóm legyen. Jelöljük ezt a polinómot k-val. Mert hogy ő egy fir. Ez azt jelenti, hogy az yk az bizonyos számú mintavétel után nem változik. Ez viszont csak úgy lehet, hogy az az UK, amit most ide rajzoltam, és a szakasz bemenetén van, tehát a beavatkozó jel, az szintén nem változik bizonyos számú mintavétel után, mert hogyha ő változna, nyilván változna az YK is. Másképp ez nem lehetséges, tehát ebből az is következik, hogy az átvitel az R és az U között, hogyha Z negatív hatványai szerint írjuk fel, szintén fir kell, hogy legyen, tehát szintén polinom kell, hogy legyen Z-1-ben, ezt a polinómot jelöljük mondjuk M-nek. Fólián az látszik felül, amit a táblára is leírtam. Tehát még egyszer, hogyha a fir a zárt kör, akkor ez egy k-polinóm, amit így kapok meg. Hogyha fir a zárt kör, akkor a e közötti r és u közötti átvitel is fir, őt pedig így kapom meg. A kettő összevetéséből könnyen látszik, ha ide felírom a U és az R közötti átvitelt is. Ugye az az előre csatoló ák per 1 plusz a hurok átvitel. Az R és az U között, amit találok, az csak a DC, Z. Tehát csak ő van a számlálóban. A nevezőben pedig hát ugyanaz van, ez a bizonyos 1 plusz a hurok átvitel. És ha ezt gyorsan összevetem, akkor az látszik, hogy úgy kapom meg a DUR-ből a DYR-et, hogy őt megszorzom D-vel. Okay. Már most legyen a D Z-1 szerint, ami nem fir, tehát ő nem polinóm, Z-1-ben, számlálója B, nevezője pedig A, polinóm. Akkor rögtön látszik, hogy az M-et megszorozva a D-vel kapom a K-t, tehát az M-szer B per A lesz egyenlő a K-val, ez látszik ott fent is. Amit, ha kicsit átrendezek, akkor az látszik, hogy a B per A az ugyanaz, mint a K per N. K kiírom, hogy itt minden Z negatív hatványában értendő. Oké. De ez azt jelenti, hogyha ez igaz, hogy kell, hogy legyen egy olyan elpolinóm, amelyikkel, hogyha megszorzom a B-t, akkor M-et, akkor K-t kapok, és hogyha megszorzom az A-t, akkor M-et kapok. Ugye, hogyha két tört egyenlő, akkor kibővítve az egyiket, a számlálókat és a nevezőket egyenlővé tudom egymással tenni. Tehát az L szer B per L szer A, az K per M, ahonnan az L szer B az K, és az L szer A az M. Ezt az L-et korrekciós polinomnak fogjuk nevezni. Oké, hát eddig bűvészkedtünk a polinómokkal, nagyszerű, bevezettünk még a D, DC-n kívül még legalább négy betűt, a B-t és az A-t, de hát ezt csak azért vezettük be, hogy a D-nek a számlálóját és a nevezőjét külön jelöljük. Bevezettük a K-t és az M-et, de az csak azért, hogy külön jelöljük a zárt kör átvitelét, az alapjel és a kimenet, meg az alapjel és az U között. És addig manipuláltuk ezeket a polinómokat, míg láttuk, hogy van egy ilyen összefüggés. Most mire tudjuk ezt felhasználni? Használjuk fel ezt először is arra, hogy belássuk, hogy a DC-t, azt az szakasz ismert számlálója és nevezője, valamint az L meghatározza. Tehát ha az L-et tudjuk, és nyilván tudjuk a szakaszunknak az átvitelét, hiszen ahhoz akarjuk megtervezni a szabályzót, akkor megvan a DC. Az a DC, amelyik zárt körben a D-ből az R és az Y között egy fir átvitelt produkál nekünk. Ezt nagyon egyszerű belátni. Itt van ez a levezetés ott a fólián, de nézzük meg egy kicsit részletesebben még a szünet előtt. Tehát fel tudjuk írni, hogy az M, elhagyom az Z-1-től való függés, ugye az ő, tehát ő nem más, mint a DC szer D per 1 plusz DC szer D, akkor a DC szer D az egyenlő M plusz M szer DC szer D, ugye én a DC-t keresem, tehát azokat, elnézést, itt nincsen D. A DC-s tagokat az egyik oldalra tudom csoportosítani, amiből ugye az látszik, hogy az M az egyenlő a DC-szer az 1 mínusz az M szer D, ahonnan itt folytatva a DC az egyenlő M per 1 mínusz M szer D. Itt behelyettesítem azt, hogy mit kaptunk az M-re és mi volt a D. Ugye az M-re azt kaptuk, itt van pont fölötte, hogy az L szer A. Itt pedig amit kapunk, az 1 mínusz L szer A szor, és itt van a D, azt jelöltem korábban is lilával, az B per A. és itt egyszerűsíteni tudok. Hát valóban, ha meghatároztam az L-et, akkor abból ki tudom számítani a DC-t. Tehát az eddigi bűvészkedésből, vagy hát néhány elemi matematikai művelet alkalmazásából azt látjuk, hogy ha meg tudom mondani ezt a korrekciós polinómot, akkor abból meg lehet mondani azt a DC-t, ami zárt körben egy ilyen véges impulzus válaszú szabályzási kört eredményez. És már csak az a kérdés, de erre csak a szünet után fogunk kitérni, hogy ezt az L-et milyen módszerrel tudjuk meghatározni. Tehát, kedves kollégák, kijött a DC-re ez a bizonyos kifejezés, véges beállású szabályzóknál tartunk. A feladatunk az, hogy egy olyan szabályzót tervezzünk, amelyik biztosítja, hogy zárt körben véges impulzus választ kapunk. Kijött tehát a DC-re, hogy de letisztázom, hogy az LA per 1 minusz LB, figyelem, a szabályzóban benne van a szakasznak a nevezője, és benne van a szakasznak a számlálója is. Láttunk már ilyet, az a Smith prediktor volt, nem? Amiben beépítettük a szakasznak a modelljét. Tehát fontos, hogy itt is hasonlóval találkozunk. A szakasznak a modelljét beépítjük a szabályzóba. Itt is azt a következtetést várhatjuk, hogy annyira lesz jó a zárt kör működése, annyira lesz fir, amennyire igaz az, hogy a szakaszt jól leírja a B per A impulzus átvitel. A másik megállapítás, amit tehetünk ez alapján, ez pedig az volt, hogy az L korrekciós polinóm meghatározása az a szabályzó tervezésével egyenértékű. Tehát elég meghatározni jelz E-1-et, de ez egy olyan polinóm, amit ha csak a konvenciónkat kihasználjuk, akkor ugye az E-1-ben felírt polinóm, és a konstans tagjának az indexe lesz a nulla, az első tagjának a Z-1-et szorzó, Z-1-ként szorzó tagjának lesz az együtthatója az L1, a Z-másodikonos tagjának az együtthatója lesz az L2, és így tovább. Tehát őt elég meghatározni DC számításához. Ez persze azt is jelenti, hogy minden egyes ilyen polinómhoz tartozik egy olyan szabályzó, amelyik a zárt kört fillé alakítja. Bármilyen számot mondok L0-ra és L1-re, mondhatok olyan polinómot is, ami nulladfokú, olyat is, ami elsőfokú, olyat is, amit másodikfokú, és így tovább. Tetszőleges L-hez tartozik egy ilyen DC, ez szerint, amely a zárt körben fillt csinál nekünk. Csak hogy nekem nem mindegy, hogy a zárt körben milyen viselkedés keletkezik. Tehát valami alapján ezt az L-polinómot ki kell választanom. Két ilyen szempont lesz az L megválasztásához. Ezek szokásos szempontok. Tehát az egyik szempont az az lesz, hogy nulla statikus hiba legyen. Tehát az y végtelen, az egy legyen. Tehát a szabályozott jellemző az egyhez tartson, ha a referencia is az egyhez tart, méghozzá úgy, hogy ő egy egységugrás. Ez az egyik szempont, amit mindig is figyelembe szoktunk venni. A másik szempont az pedig az, hogy a beavatkozó jel ne legyen túlságosan nagy. Ez is egy szokásos szempont. Emlékszünk a PID-nél, a TD per TC túlvezérlési arány szabott határt annak, hogy mekkora lehet a maximális beavatkozó jel. Vagy pedig akár ezt elő is írhattuk, és akkor egy olyan egyenletre jutottunk, amit az F-Solve segítségével megoldottunk MATLAB-ban. Azt is megállapítottuk, hogy ha egységugrás a referencia jel, akkor a legnagyobb beavatkozó jel akkor keletkezik, amikor a referencia jel hirtelen nulláról felugrik egybe, de a kimenet még egyben maradt, és ez az ugrás fogja generálni a legnagyobb beavatkozó jele. Tehát itt is előírást teszünk a nulladik időpillanatban még tolerálható maximális beavatkozó jelre. És más előírás nincsen. Ugye ez a maximális beavatkozó jel korlátozása, ezt sem árt megint elmondani, hogy ez onnan adódik, hogy a beavatkozó jel az korlátos, tehát nem tolerál tetszőlegesen nagy értéke. Nézzük meg, hogy ebből a két feltételből jelöljük ezt a feltételt mondjuk, vagy szempontot egyesnek, őt pedig kettesnek. Milyen egyenletek jönnek ki az L-polinóm együtthatóira? Ugyanis, hogyha megvannak az együtthatók, akkor megvan a DC is. Azt a részt le fogom törölni, tehát a DC-nek a képletét, azt ide átmásolom. Tehát, hogyha megvan az L, akkor megvan a DC is. Az L-et pedig ez alapján a két zöld 1 és zöld 2 szempont alapján fogjuk most pillanatokon belül meghatározni. Vegyük előre az elsőt. Maradó hiba legyen 0. Ki tudjuk számítani az y-nak a végértékét, csak most ugye nem Laplace transformáltunk van, hanem z transformáltunk. Tehát amit ki fogunk használni, az a z transformációhoz tartozó végértéktétel. Amelyik úgy szól, hogy ha ismerjük egy jelnek a z transformátját, akkor a jel végértékét úgy tudjuk kiszámolni, hogy a z tartson az egyhez, szorozzuk meg 1 minusz z a minusz 1-jel a jel z transformátját. És ugye itt azt várjuk el, hogy ez 1 legyen. Okay. Csak hogy a y-nak a z-transformátja az nem más, mint a k, ugye, ami a zárt kör átvitel az r és az y között. Magyarázatként ide is írom. Szorozva az egységugrás Z-transformátjával, de hát az egyébként pontosan ennek a reciproka, tehát az 1 per 1 minusz Z minusz 1. És ennek kell egynek lenni. Itt nyilván egyszerűsíteni tudunk. Tehát amit kapunk az az, hogy a k az egy helyen, az az, aminek egynek kell lennie. Csak hogy a k-ról megállapítottuk, hogy az a b-szer ellel egyenlő. Bármely polinóm az egy helyen, az nem más, mint az együtthatóinak az összege, akár z pozitív, akár z negatív hatványai szerint vesszük. Az egynek minden hatvány az egy. Amiből az adódik, hogy az L az egy helyen az az L0, meg L1, meg L2, és így tovább. Lesz egyenlő az 1 per a B az egy helyen. Ez tehát az egyik összefüggés, amit kapunk, ugye az L együtthatóira. A B az a tervezés kiindulásakor ismert, hiszen az a szabályozandó szakasz impulzus átviteli függvényének a számlálója lesz. Nézzük most a kettes feltétel. Zöld feltétel, kettes, ő állítja be a beavatkozó jelet. Ha emlékszünk arra, hogy mi is volt az véges impulzusválaszú szűrőknek a tulajdonsága, amikor felírtuk ezt a negatív hatvány szerinti polinom változatot, akkor ugye a ugrásválasznak az első értéke az az ő konstans tagja volt ennek a polinomnak, nem? Tehát, hogyha tudjuk az átvitelt az R és az U között, már pedig azt tudjuk, az volt az M, ami nem volt más, mint az L-szer az A, fólián sajnos hiba van, azt majd ki fogom javítani, és úgy fogom feltölteni a portára. Akkor a M0 az egyenlő az U0-val, és tőle várjuk el, hogy egyenlő legyen az U maxa, ami egy előírt érték. Az M0 viszont nem más, mint az L0 szorozva az A0-val, de az A0 az ismert, az egy kiindulási paraméter, hiszen az A polinom nem volt más, mint a szakasz nevezője, annak minden együtthatója ismert, tehát közte az A0 is. Összesen tehát két összefüggésünk van, ez az egyik, és ez pedig a másik. Ebből a két összefüggésből összesen két darab együtthatót tudunk meghatározni ehhez a korrekciós polinomhoz. Tehát ezt el is felejtjük. És hogyha összevetjük ezt a két eredményt, akkor azt kapjuk, hogy az L0 az egyenlő az U max per A0-val, és az L1 az pedig egyenlő az 1 per a B polinom együtthatóinak az összege, mínusz az L0, de az meg az U max per A0. Ami eredmények a fólián is látható. És ezzel készen is vagyunk. Tehát ha mondanak nekünk egy B per A alakú impulzus átviteli függvény, ahhoz mi két ilyen egyszerű képlettel meg tudjuk mondani azt a korrekciós polinómot, és ugye abból a DC szabályzót, amelyik biztosítja, hogy ebből zárt körben egy véges beállású szabályzási kört fogunk kapni. Összegezhetjük tehát a tervezési eljárásunkat. Az első lépés az az, hogy a folytonos idejű átviteli függvényből előállítunk egy diszkrét idejű átviteli függvény, a DZ-t. Utána átírjuk ezt a DZ-t Z negatív hatványai szerint. Akkor meg lesz a B polinómunk, és meg lesz az A polinómunk. Alkalmazzuk azt a két egyszerű összefüggést. Kiszámoljuk a L0-at és az L1-et. Amiből ugye megkapjuk a mi csinos elsőfokú korrekciós polinómunkat, és onnan pedig a DC-t. Ezzel a képlettel meghatározzuk, és készen vagyunk. Kérdés, hogy ezt hogyan választom meg. Ugye minden más az adódik. És az is triviális, hogy ennek a megválasztásától függ az, hogy mi lesz a DC, hiszen ez az egész láncnak az elején van. Hogy hogyan választom meg azt a mintavételi periódus időt, amelyik az áttérésnek az alapja. Ugye erre volt korábban egy elgondolás, hogy válasszuk meg úgy, hogy nem ront túlságosan sokat a fázis tartalékot. Na de hát itt a tervezésből semmilyen fázis tartalék nem jött ki. Úgyhogy a T megválasztásáról kellene még néhány szót ejteni. Ja, mit határoz meg a T megválasztása? De hogyha ez egy véges beállású szabályzási kör, akkor a mintavételek száma, amennyi idő alatt ez a véges beállás megtörténik, az adott abból, hogy mekkora az A polinómnak a fokszám. De időben, hogy ez mennyi idő lesz, ez a beállás, azt az is megszabja, hogy mennyi a mintavételi periódus idő. Tehát, hogyha van ez a bizonyos véges beállású szabályzási kör, itt van az UK. Ezt egy tartószerv, mondjuk egy nulladrendű tartószerv, tartja két mintavételi periódus idő között. Ez a bemenet rákerül a vevélyes szakaszunkra. Ezt megmintavételezzük, és előáll az YK, amit ide vissza tudunk csatolni. Ő lesz az EK, ő az RK. És fel akarjuk rajzolni ezt az időfüggvényt, és ezt az időfüggvényt. Akkor ugye ez úgy fog kinézni ennek a viselkedése, ha ide egységugrást adunk. Hogy egy konstans U-max-szal indulunk. Ugye így állítottuk be a szabályzónkat, hogy a nulladik időpillanatban ő a maximális beavatkozó élet adja ki. Ez tehát T ideig tart. Elindul valamilyen módon T ideig ennek a megfelelő bemenetnek a kimenet. Utána váltunk egy ennél valamivel kisebb értékre. Ez két T-ig megy. Akkor ő még növekszik. Utána ez akár negatívba is válthat, ez elkezd lassítani. És utána ez visszatér egy konstans értékre, aminek hatására itt beállunk egybe. Nagyjából így viselkedik egy véges beállású szabályzó. Ugye, tehát véges számú mintavétel után, hogyha ráadtunk egy alapjel ugrást, a kimenet beáll egybe. Ugye, triviális, hogyha a T-t kicsire választom, akkor ez az idő kicsi lesz. Ha T-t nagyra, akkor nagy lesz. Vajon mi szab határt annak, hogy a T-t tetszőlegesen kicsire válasszam, és vajon mi szab határt annak, hogy a T-t tetszőlegesen nagyra válassza. Nézzünk egy-egy példát ezekre az esetekre. Itt van egy kis T-érték. Ez legyen a zöld T. TZ, mint T-zöld. Ebben az esetben ugye előírtam, hogy itt legyen U max, ennyi ideig, de az, hogy felfusson a kimenet, ez az U max, ez nem elég. Ennél egy sokkal nagyobb beavatkozó jel kell, amit ott fent a fólián láthatunk is. Itt van ez az U max érték, itt, alig látszik, mert hiszen a skála az 100-as, és hogy ilyen kis T mintavétel, ez itt a mintavételek száma, fel tudjon menni a kimenet az egybe rövid idő alatt, sokkal nagyobbat kell belerúgni utána a rendszerbe, hogy ez megtörténhesse. Tehát, ha a T túlságosan kicsi, akkor megsértem az U maxra vonatkozó feltételt. Akkor nem igaz az a korábbi feltevésem, hogy a beavatkozó jel a nulladik időpillanatban lesz a legnagyobb. Mert nagyon gyorsítani szeretném a rendszer. Oké? Hát emiatt nem lehet túlságosan kicsi a T. Mi történik akkor, hogyha a tét, az túlságosan nagyra választjuk? Legyen az a piros té. Mondjuk eddig tart. Ja, akkor beerőszakolom U maxra a beavatkozó jelet ilyen hosszú ideig. Ennek hatására a kimenet az ilyen U max értékkel baromi hosszú ideig nőni fog. És utána nagy a mintavételi periódus idő, csak utána szedhetem vissza. De akkor a kimenet, látszik az alsó ábrán, már egy olyan túllövést mutat, amit szintén szeretnék elkerülni. Tehát, hogyha a tét túlságosan nagyra választom, akkor a kimenet fog túlfutni az ő maximális értékén, amit egyre szeretnék beállítani. Tehát kicsi ténél a beavatkozó jel fog túllövést mutatni, nagy ténél pedig a kimenet fog túllövést mutatni, hiszen túlságosan hosszú ideig erőltetem bele az U-max értékbe a beavatkozó jelet, amikor megjelenik az ugrás a referencia jelen. Tehát, ha nagy a T, akkor túllövés van az Y-ban. Nyilván a kettő közé kellene valahogy belőni ezt a nagy T értéket, hogy egyik se fordulhasson elő. Ez például ez az eset. De mi alapján tudom ezt megtenni? Egy lehetséges módszert szeretnék mutatni a következő fólián. Ez vissza kell térni ide. Ugye itt összegezve a tervezési lépések vannak. Tehát hogyan kapunk meg egy szakaszból egy szabályzót ebben a négy lépésben? Hogyha ezt a mintavételi periódus időt ezt változtathatónak tekintem, akkor minden mintavételi periódus időhöz ki tudom számítani ezeket a tranzienseket. Nem kell kiszámolnom végtelen sok értéket, hiszen véges beállású a rendszerem, csak ezt a véges számú értéket, és megnézhetem, hogy ezekre az értékekre milyennek a függvénynek a kiadódó eredménye. Megnézhetem, hogy milyennek a kifejezésnek az értéke, és milyennek a kifejezésnek az értéke. Ennek a kifejezésnek az értéke csak akkor nagyobb, mint nulla, ha az U-ban van túllövés. Egy kicsit megvizsgáljuk ezt a kifejezést, ravaszkodva, de ezt jelenti. És ennek a tagnak pedig csak akkor van a nullától nagyobb értéke, hogyha a kimenetben van túllövés. Tehát, hogyha sikerül ezt nullává tenni, akkor bármilyen olyan T, amelyik elvégezve ezt a teljes tervezést, ezt a függvényt nullává teszi, az nekünk jó. Ja, mert az azt jelenti, hogy nincs túllövés se az U-ban, se az Y-ban. Na de ezt meg tudjuk oldani, meg tudjuk keresni ezt a tét, például az F-szolv segítségével. És ezzel akkor most már minden problémát kezeltünk, tehát még egyszer, megkeressük azt a tét is, amelyhez, hogyha végrehajtjuk a tervezés minden lépését, a tranziensek miatt az F-re nulla adódik. Több ilyen T is van egyébként, egyet meg fog nekünk nyilván találni a MATLAB. És akkor azt el fogjuk fogadni. És ezek a véges beállású, vagy más néven, ugye ezen a fólián ott felül deadbit szerepel, tehát a deadbit szabályzóhoz tartozó záró megjegyzések voltak. Tehát most jutottunk el odáig, ami lezárja azt az anyagrészt, ami az EH-ban is szerepelhet majd. Tehát az ehhez tartozó kiskérdések szerepelhetnek majd az EH-ban. Ugye nyilván a szünetben egy kolléga megkérdezte tőlem, hogy akkor mi lesz a vizsgában. Ugye a vizsga első fele az olyan, mint az EH, csak értelemszerűen ott a súlyponttal, vagy nagyobb súlyozással azokból az anyagrészekből lesznek kis kérdések, amik az EH után kerülnek tárgyalásra. És hát a vizsga második része, az pedig a MATLAB, az első része is csak a kikapcsolt számítógéppel a HSK-ban zajlik, a MATLAB előtt, és ott már tervezési eljárásokat kell hát véghez vinni. Ugye a leltárt, amilyen tervezési eljárásaink vannak, azt fokozatosan bővíteni fogjuk. Egy új nagy fejezetet kezdünk. Eddig frekvenciatartományban, vagy komplex frekvenciatartományban, vagy Z-tarant tartományban végeztük el a tervezést. Most vissza fogunk térni időtartományba, méghozzá az állapotegyenleteket fogjuk felhasználni, hogy a tervezéseket, azokat elvégezzük, sőt arra is, hogy bizonyos tulajdonságait a szabályzási körnek definiáljuk és tanulmányozzuk. Tehát az állapotteres analízis következik most. Állapotteres analízist folytonos idejű és diszkrét idejű rendszerek esetében is el lehet végezni, és azokat a tulajdonságokat, amelyeket definiálni fogunk, mindkét esetre megnézzük, és a szabályzó tervezési eljárásokat is mindkét esetre meg fogjuk nézni. Azzal kezdünk, hogy újra megnézzük az állapotegyenlet általános alakját, a dimenziókat, az alapmátrix fogalmát, az állapotegyenlet megoldását. Ez tulajdonképpen ismétlés lesz. Fogunk adni egy geometriai interpretációt is ennek az állapotegyenletnek. Ez összefüggésben lesz azzal, hogy mi egy ilyen állapotegyenletet, azt egy irányított rendszernek fogunk tekinteni, amelynek a mozgását, az állapottérbeli mozgását a bemenetekkel valamilyen módon befolyásoljuk. Megnézzük, hogy milyen hatással van az állapotegyenletre a bázis transformáció, milyen kapcsolatban van az állapotegyenlet és az átviteli mátrix, és utána pedig kifejezetten irányítástechnikához kapcsolódó definíciókat vezetünk be. Ez az irányíthatóság fogalma, annak lesz egy kritériuma is, amit Kálmán-féle kritériumnak fogunk elnevezni. És majd a következő előadáson ennek a kiegészítő vagy duális fogalmával is megismerkedünk. Az irányíthatóság duális fogalma az a megfigyelhetőség lesz. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a rendszer állapotát, ami egy előlünk rejtett változó halmaz, hiszen mi csak a rendszernek a kimenetét látjuk, szóval bemeneteken keresztül képesek vagyunk befolyásolni, és az állapot mozgását a kimeneteken keresztül képesek vagyunk megfigyelni. És kérdés az, hogy a bemeneteink elégségesek-e arra, hogy tetszőleges módon befolyásoljuk az állapotainknak a mozgását, és vajon a kimeneteink elégségesek arra, hogy megállapítsuk, hogy honnan indult el, milyen állapotból indult el a rendszerünk, az alapján, hogy csak a kimeneteket vagyunk képesek megfigyelni. Tehát az irányíthatóság és a megfigyelhetőség az ilyen jellegű problémákat próbál meg tisztázni. És remélem, hogy emlékeznek még a Cayley-Hamilton tétel. Cayley-Hamilton tétel borzasztó egyszerű, úgyhogy azt most fel is írom. Tehát minden mátrix, nem négyzetes mátrix, kielégíti a saját karakterisztikus egyenletét. Egyszerűség kedvéért tekintsünk olyan mátrixot, amelyik valós elemeket tartalmaz, n-szer n-eset, akkor ugye ennek a karakterisztikus egyenlete az a determinánsa, a lambda szorozva az egységmátrix mínuszának. Ja, az valamilyen AN-szer lambda az N-ediken, meg AN-1-szer lambda az N-1-ediken, meg A1-szer lambda, meg A0 egyenlő 0, ez a karakterisztikus egyenlet, és Kéri Hamilton tétel azt mondja, hogy ha a lambda helyébe magát az A matrixot írom, akkor az az egyenlet is teljesülni fog. Tehát az AN-szer az A az N-ediken, meg az AN-1-szer A az N-1-ediken, meg itt vannak még pont-pont-pontok, pont-pont-pont A1-szer az A matrix, meg A nullászor az egység matrix, az nullát ad. Tehát a matrix teljesíti a saját karakterisztikus egyenletét. Ez volt a Kéri Hamilton tétele, ez a lineáris algebra egy alaptétele, ezt ki fogjuk használni majd. Most ezt elismételtük. Ugye ebből az is következik, hogy bármelyik magasabb hatványa az A-nak, az felírható a kisebb hatványainak az N-ig valamilyen lineáris kombinációjaként. No, nézzük meg, hogy hol is tartunk. Most ami a szabályozás technikának egyfajta fejlődés történetét illeti. Itt az előző fólián szerepel ennek az Apollo programnak a jelvénye. Az Apollo program az békeidőben minden idők legköltségesebb és legnagyobb szabású technológiai vállalkozása volt valamilyen államnak. Ez egy akkor, ugye ez a holdra szállás programja volt, az amerikaiak hajtották végre. Amikor ez csúcsra járt ez a program, akkor több mint 400 ezer ember dolgozott rajta. Több mint 20 ezer beszállító volt, köztük egyetemek is egyébként, és különböző kutató laboratóriumok. És ez egy olyan komplexitású technológiai projekt volt, ahol ugye a menedzsment is borzasztó komoly problémákat vetett fel, azon túl, hogy milyen technológiai problémák voltak, tehát azért is volt nagyon hasznos, mert hát kvázi megszerezték azt a know-how-t, ami utána hasonló nagyságú projektek kivitelezésében hát a segítségükre lehetett. De miért is raktam ki ide ezt a jelvényt? Nos azért, mert ami az Apollo program különböző részfeladataiban felmerülő irányítástechnikai problémákat illeti, nos ott használták először kiterjedten ezeket az állapotteres módszereket, amikről most szó lesz. Nem csak azt a szintet, amelyekről én most beszélni fogok, azt egy kicsit túlhaladó a szintet is, majd meg fogom említeni, hogy mi az, amivel fejlettebb módszereket használtak ebben a programban. Na nézzük el meg, hogy tehát itt az Apollo programmal körülbelül meddig jutottunk el, tehát hol tartunk most, hogyha végig akarjuk kísérni gyorsan, mielőtt belecsapnánk ezekbe az analízis fogalmakba, végig akarjuk kísérni itt ezt a fejlődés történetet. Ugye itt mindenkit tulajdonképpen szerintem már ismernek, tehát ugye Ruth Hurwitz kritériumból ismert, ő rokona volt annak a csillagvizsgáló főnöknek, aki először a labilitást felfedezte, és azt analizálta is, és a stabilitással kapcsolatos problémákat megnézte. Ugye itt van ez a monarchiában működő nagy automata torpedókat gyártó gyár, ugye Fiumében, vagy a mai nevén Riekában. Itt vannak az első robotpilóta rendszerek, ezek a Sperry, az apa és fia a cégéhez kapcsolódnak, ezeket még ma is meg lehet találni persze viszonylag régi repülőgépekben. 1915-ben szerelték fel először robotpilótával az egyik repülőgépet. Ugye a Minorsky nevét azt a PID szabályzókkal kapcsolatban elmondtam, ő volt az a tengerésztiszt, aki ezeknek a szabályzóknak az alkalmazását javasolta, miután megfigyelte a kormányosokat, hogy azok hogyan avatkoznak be, amikor megkapják az alapjelet, hogy milyen irányba fordítsák a hajót. Itt van ennek a USS New Mexico-nak a képe, ezen alkalmazták ezt először. És utána jött csak ez a Nyquist-tétel, tehát a Nyquist erre csak a már még a II. Világháború előtt jött rá. Utána Bode bevezette a fázis tartalékot. Ugye nagyon sok eredményt megpróbáltak felhasználni a II. Világháborúban elsősorban tűzvezető rendszerek esetén. Említésre méltó ugye az akkor hát gyerekcipőben járó rakétatechnológia, ami ugye a németek nevéhez, vagy a von Braun nevéhez fűződik, utána őt kiszállították az Egyesült Államokba, és ott folytathatta a munkáját, és ugye ezek az amerikai űrhajós programok és az ottani rakétatechnológia, az nem keveset köszönhet ezeknek a német eredményeknek. És körülbelül itt a Claude Shannon munkássága nyomán jelentek meg a mintavételes szabályozók. Az első, nem látszik teljesen nagyon itt a ágazatunk jelvénye miatt itt ez a felirat. Az első teljes egészében mintavételes irányításokkal, számítógépes irányításokkal felszerelt nagyméretű ipari hát komplexum, az a Port Arthur, ez Texasban található, ez egy kikötőváros, ott található Texaco finomító. Tehát ugye nem messze onnan, ahol a Dallas játszódik, tehát ezt szerelték fel először. És most érkezünk el ugye ide a 60-as évek elejére, ahol az amerikaiak vállalkoztak erre a bizonyos Apollo programra. Ja, borzasztóan sok irányítási problémát kellett megoldani. Ugye ezeknek a moduloknak, az űrhajóknak az orientációját és a pályáját kell stabilizálni. Ezekhez akkor már kis számítógépeket használtak. Körülbelül, amely most megnéztem, hány darab utasítását rendelkezésére annak a számítógépes programnak, amelyik egy ilyen pályát kellett, hogy stabilizálni tudjon, körülbelül olyan 60. És úgy csinálták, hogy megversenyeztették a különböző kutatólaboratóriumokat, hogy ki tud olyan szabályzót mondani, ahol a legkisebb a mintavételi frekvencia, tehát a legnagyobb a mintavételi periódus idő, hogy ugye elegendő idő maradjon a számítógépben más számítási feladatok elvégzésére is, illetve, hogy melyik az a szabályzó, amelyik a lehető legkisebb üzemanyag felhasználás eredményezi a stabilizálás közben. És hát egy bizonyos, már nem emlékszem sajnos a nevére, kutatólaboratórium nyert, ugye összevetették az eredményeket, és ugye nyilván az, hogy mennyi üzemanyagot kell felvinni, amivel ez a szabályzó gazdálkodhat, az nagyban befolyásolja a költségeket, minél kevesebbet, ugye, annál olcsóbb lesz ez az egész program. És hát itt van egy magyar származású hát matematikus villamosmérnök, a Kálmán Rudolfnak a képe. Ő, ha jól tudom, még ma is él, néha ellátogat Magyarországra. Az ő nevéhez fűződik néhány olyan kritérium, amit majd mi is tanulni fogunk. Ez az irányíthatóságra és a megfigyelhetőségre vonatkozik. A STAKI-ban, az a Magyar Tudományos Akadémia és Számítástudományos Automatizálási Kutatóintézete, ha jól mondom, neki van is egy irodája, legalábbis én nemrég láttam az egyik irodán az ő nevét kiírva. Tehát most nagyjából itt tartunk, egy kicsit még előre megyünk, a úgynevezett modern vagy posztmodern irányítás elméletnek az eredményeit, azt már az MSC szinten oktatjuk. No, tehát nézzük meg ezeket az állapotteres irányításokat, az állapotteres leírásokat. Itt egyelőre nem korlátozzuk magunkat egybenetű, egykimenetű rendszerekhez. Van egy rendszermátrixunk, ez az A. Ugye folytonos időt tekintünk, a pont az a időszerinti deriváltat jelenti, tehát az X pont az a D per DT az X-nek. Ezt az egyenletet nevezzük, ezt a két egyenletet nevezzük állapot egyenletnek. Hogyha a bemeneteknek a dimenziója, tehát több bemenetet is megengedünk, legyen ennek a száma m, az y-nak legyen a száma mondjuk p, és az x, az állapotváltozóknak a száma, az legyen mondjuk n. Általában azt szoktuk feltételezni, hogy az M az határozottan kisebb, mint az N, tehát kevesebb bemenetünk van, mint a hány állapotunk, és azt is feltételezni szoktuk, hogy a P-nek a száma is kisebb, mint N, tehát kevesebb kimenetünk van, mint a hány állapotunk. Akkor a dimenziókat azt elég egyszerűen ki lehet találni, ugye pusztán onnan, hogy ezek a szorzások elvégezhetőek legyenek. Az A mátrixnak a dimenziója az n-szer n-es, tehát erre vonatkozik a Cayley-Hamilton tétel, ez egy négyzetes mátrix. A B, amit az U-vektor szoroz, ugye annak mindenképpen annyi sora kell, hogy legyen, ahány állapotunk van, és annyi oszlopa van, ahány bemenetünk, tehát az n-szer m-es. A C mátrixunknak mindenképpen annyi sora kell, hogy legyen, ahány kimenetünk van, tehát ez P. És ugye annyi oszlopa, ahány állapotunk, ami n. És a D az szintén ugyanannyi sorral rendelkezik, ahány sor az Y-nak van, tehát P, de annyi oszloppal, ahány bemenetünk van, tehát az az M. Ugye itt mindig az a konvenció, amikor a dimenziókat megadjuk, ez egyébként egyezik a MATLAB konvenciójával is, hogy az első index az a soroknak a száma, és a második index, az pedig az oszlopoknak a szám. Ha a sisórendszer tekintünk, ez is szerepel az az egybemenetű, egykimenetű rendszer esetében. Az M és a P az mind egy. Elfajul a B, a C és a D mátrix is. A B az egyetlen egy oszlopvektor, a C egyetlen egy sorvektor, a D az pedig egyszerűen egy szimpla skalár szám. Az állapotok fogalma az egy elég elmaszatolt fogalom. Ez elsősorban a konkrét alkalmazás dönti el, úgyhogy ez nem exakt matematikai megfogalmazás, amit a fórián látható. Azt fogjuk mondani, hogy ha adott egy rendszerünk, akkor az állapotok azoknak a változóknak a halmaza, amelyeket, hogyha egy adott időpillanatban ismerünk, akkor mindent tudunk a rendszerről. Tehát minden egyéb rá vonatkozó mennyiséget ki tudunk számítani, illetve azt is ki tudjuk számítani, hogy ő milyen irányba mozdul tovább, hogyha ismerjük a bemeneteket. Még egyszer, ez nem igazán matematikai definíció, ez egy elég pongyola definíció. Itt van ez a példa. Ezt is gyorsan le tudjuk zongorázni. Ugye mutattam példát arra, hogy hogyan jön ki az állapot egyenlet. Mutatok ugyanarra a rendszerre egy példát, hogy hogyan jön ki, az átviteli függvény, hogy hogyan jön ki az állapot egyenlet. Tehát igenis, hogyha van egy valódi rendszer, ugye ez egy kis pozicionáló egység volt, ha ismerem a fizikai egyenleteket és ismerem a paramétereket, akkor ki tudom hozni egy ilyen állapot egyenletnek a mátrixait ebből. Az egyenáramú motorra vonatkozó példát vesszük elő megint. Ugye két egyenletet tudtunk rá felírni. Az egyik egyenlet az vonatkozott a rotoráramra, tehát a motor kapcsolóira kapcsolt feszültség mínusz a ugye forgás miatti ellenfeszültség az egyen tart az ellenálláson és az induktivitáson eső feszültséggel, tehát az U mínusz C egyszer omega az egyenlő a rotor ellenállása szorozva az I meg a rotor induktivitása szorozva az I pont, de az I már eleve van egy pont, úgyhogy ebben ne keveredjünk bele, ezért inkább kiírom, hogy DI per DT. Ez tehát az egyik egyenlet, A másik egyenlet az a mechanikai, forgó részre vonatkozó egyenlet. Az áramnak köszönhetően az egyenáramú gép tengelyén egy nyomaték keletkezik, ez arányos az árammal. Ez ellentart a surlódási nyomatékkal, az omega. És az inerciával. A teta az a tenge inerciája, az omega pont az a gyorsulása a forgómozgásnak, és ez pedig a surlódás. Az omega az a tengelynek a szögsebessége, és az y az pedig a tengelynek a szögelfordulása. Hát ezek az egyenleteink vannak, ebből kellene egy állapot egyenletet kihozni, tehát meg kell mondani, hogy itt mi az x, mi az y, mi az u, és utána mi az a, a b és a c, illetve a d mátrixoknak az érték. A bemenet az az u, tehát a kapocs feszültség. A kimenet, azt már eleve y-nal jelöltem, az a szögelfordulás. És a kérdés az az, hogy mik lesznek az állapotok. Hát, pongyol a választ adnék erre. Állapot lesz az a betű, ami fölött pont van. Ugyanis annak van deriváltja. És a deriváltak azok a változók lesznek az állapotok, amiknek a deriváltjai előfordulhatnak. Itt milyen betűk fölött van pont? Ugye az i, amiatt, hogy ponttal írjuk, ebben nem számít bele, tehát az időszerinti deriváltat kell ez alatt érteni. De hát van időszerinti deriváltja az i-nek, tehát ő állapot lesz. Van pont az omegán, tehát ő is állapot lesz. És van pont az y-on is. Ő fölötte, ez egy kicsit speciális, ő fölötte azért van pont, mert ugye az omegát úgy vezettem be, hogy ez a szögelfordulásnak a deriváltja. Ezeket szépen be is sorszámozhatom persze. Mondhatom azt, hogy ez x1 lesz, tehát, hogyha ezt a sorrendet tartom, amit ebbe a vektorba felírtam, akkor az i lesz az x1, az omega lesz az x2, és az y lesz az x3. Itt az állapot vektor az egy oszlopvektor szokott lenni, emiatt ezt a transzponált jelet ide tettem. És akkor ki kell töltenünk ezek után. Ezt az A mátrixot, amiről rögtön látjuk, hogy egy 3x3-as lesz. Ki kell töltenünk ezt a B oszlop vektort, mert ugye 5 szorozza az U. És hát még egy egyenletünk lesz, az y, itt egy sorvektor lesz az a c, ő szorozza az x, meg lesz még egy szám, amit szoroz az u. Hát kezdjük a legegyszerűbb egyenlettel, ez az y pont, az az x3 pont, elnézést, itt rosszul írtam az indexet, az egyenlő az omegával, ami az x2. Tehát az x3 pont, az nullászor az x1, meg egyszer az omega, meg nullászor az y. És itt az u sem szerepel, tehát ide is nullát írok. Ugye ez ebből az egyenletből jött. Maradék két sornak itt van egyébként a két egyenlete. Írjuk szépen végig. Ugye az I az az első, tehát az, itt az I pont szerepel, tehát ez az egyenlet, ez nyilván az első sort fogja meghatározni. Tehát az I pont az egyenlő, az I-t átvisszük ide a másik oldalra, mindent el kell osztani LR-rel, tehát az mínusz RR per R LR. A második az omega, az mínusz C1 per LR. Elnézést. És az utolsó, ugye az az Y, én itt nem látok Y, tehát azt nulla szorozza. Szerencsére akkor se láttam Y, amikor a fóliát írtam. És itt van még ez a bizonyos U, őt szorozza az 1 per LR. Tehát azt ide kell beírnom. Így, né? Ebből az egyenletből fog kijönni a második sor. Ugye itt az omega pont van. Tehát az itt mi fogja szorozni? C2 per teta. Még egyszer, teta az szintén paraméter, az ugye az inerciája a forgórésznek, meg a tehernek is. Az x2 az az omega, itt van omega, az mínusz f per teta, ugye, hogyha átvisszük oda a másik oldalra. És y-t én nem látok, úgyhogy ide nullát írok, úgy se látok, nullát írok. Ezzel megvan az állapot egyenletem, ha ismerem persze ezeket a paramétereket. És a kimenet az állapotok közül az utolsó, tehát az nullaszor az i, nullaszor az omega, de egyszer az y, és nincs benne az u. Tehát ebből a példából is látszik, hogy ha kicsit megerőltetjük magunkat, akkor egy valódi rendszerre fel tudjuk írni az állapot egyenletet. Hogyha így nem tudjuk felírni, akkor ugye a másik módszer, amit már korábban is megemlítettem, ami használható, és amivel egy előadás keretében külön is fogunk foglalkozni, ez a paraméteres identifikáció lesz. Tehát megmérem a kimeneteket valamilyen bemenetek mellett, és abból próbálunk meg visszakövetkeztetni az állapot egyenletet. No, véget ért ez a példa. Próbáljunk meg egy geometriai interpretációt adni ennek az állapot egyenletnek. Remélem nem túlságosan kaotikus az az ábra, ami ott a fólián van. Megpróbálom itt reprodukálni. Hogy az állapot tér, az egy vektortér. Az állapot teret az állapot változók feszítik ki. Például ennek a motornak az esetében az állapot tér az háromdimenziós, és minden időpillanatban ennek az állapot térnek valamelyik pontját foglalja el a rendszer. És attól függően, hogy milyen bemeneteket teszünk, ugye itt csak egy bemenet van, tehát milyen feszültséget kapcsolunk ennek a rendszernek a bemenetébe, ez az állapot, ez odébb mozdul, és egy görbét ír le. Ez ennek a rendszernek az úgynevezett integrál görbéje. A matematikának az az ága, amelyik az ilyen differenciál egyenletekkel adott rendszereknek a geometriájával foglalkozik, az a differenciál geometria. Tehát itt csak egy nagyon rövid kitérőt teszünk erre. Itt van tehát ez az állapotterünk, x1, x2 és mondjuk x3 koordinátákkal, tehát az n az ebben az esetben 3. A mi rendszerünk az egy pálya mentén mozog, elindítottuk őt egy nulla időpillanatban valamilyen állapotból, és ő ennek hatására szépen mozog. Ha mi a T időpillanatban vagyunk, mondjuk itt, akkor a mozgás irányát, ha két bemenetünk van, három komponens fogja megadni. Emlékeztetőül felírom a állapot egyenletet, sőt, egy kicsit ki is részletezem ezt a B mátrixot arra az esetre, hogyha két bemenetem van, hogy akkor ez két darab oszlopvektorból áll. Ez a B mátrix, amelyet az U1 és az U2 bemenet szoroz. Ez az egyenlet tulajdonképpen semmi más nem mond, mint az, hogy ha egy adott állapotban vagyunk, akkor milyen komponensek fogják meghatározni abból az állapotból a tovább mozdulásnak az irányát. Tehát milyen komponensek fogják meghatározni abban a pontban ennek az úgynevezett integrál görbének az érintőjét. Ugye a derivált az a görbének az érintője értelemszerűen. Tehát itt állunk. Lesz egy komponens, amire mi nem vagyunk hatással, ez az AX. Ugye ebben nem szerepel az U. Állunk valamilyen pontban, azt megszorozzuk az A vektorral, kapunk egy vektort, ez lesz itt az AX vektor. Ezzel nem tudunk mit csinálni. Ezért azt is mondjuk, hogy ez a mi sodrásunk. Ez sodor minket. Olyan, mint a folyó, hogyha megpróbálunk úszni valamilyen irányba, annak is van egy sodrása, az odébb mozdít minket, azzal nem tudunk mit kezdeni. Ez tehát egy sodrás. Angol terminológiával ezt driftnek szokás nevezni. Ez a sodrás, ez ugye egy vektormező itt, ez az AX vektormező, ez egy lineáris vektormező. Ugye a vektormező az egy olyan hozzárendelés, amelyik minden vektorhoz egy másik vektor rendel hozzá. És méghozzá ez egy lineáris vektormező, hiszen ez a kifejezés az X-ben lineáris. Ezen kívül van még ez a tagunk, amire mi befolyással vagyunk a bemeneten keresztül. Mert U1-et és U2-t minden időpillanatban mi mondjuk meg, hogy milyen értéket vesz fel. Tehát ez lesz a másik komponens. Ja, akárhol vagyok ennek a B1-nek és a B2-nek az iránya, az mindig ugyanaz. Tehát lesz egy ilyen B1, meg mondjuk egy ilyen B2 irány. És ennek a háromnak a kombinációja határozza meg azt, hogy milyen irányban haladok én tovább. Oké? És az egész irányításnak a trükkje ugye nyilván az, hogy én azt szeretném, hogy ez az integrál görbe egy olyan helyre jusson, ami nekem jó. Tehát például nulla sebességgel ez a motor, aminek ott az előbb volt az ábrája, álljon meg egy bizonyos szökhelyzetben. Az azt jelenti, hogy az egyik állapot, ami az Y volt, az álljon be az előírt szökhelyzetbe, a másik állapot, ami az omega volt, az a szöksebesség, az legyen nulla, és az ehhez tartozó áram pedig folyjon át a tekercsen, a tekercselésen. Oké, tehát ezt az U1 szorozza, ez pedig az U2. És ezek állítják elő együttesen az X pontot, ami ennek ebben az érintője. És ezt minden időpillanatban az U1 és az U2-vel befolyásolni tudom, és az a cél, hogy a megfelelő helyre vigyem el ezt az integrál görbét. A kérdés az, és itt felmerül egy alapvető kérdés, hogy ez egyáltalán lehetséges-e? Hiszen nekem kevesebb B irányon van, mint amennyi az állapotterem dimenziója. Adott esetben sokkal kevesebb. Adott esetben csak egy, hogyha a B mátrix egyetlen egy oszlopból áll. Tehát megtehetem-e azt, ez a kérdés már most formál, ezt egy kicsit exaktabbul meg fogjuk nézni, ennek a definícióját, hogy ezt a piros görbét valamilyen kezdeti pontból eljuttassam valamilyen általam előírt pontba, úgyhogy közben én csak az út változtatgathatom. Oké? Okay. Nézzük meg a kimeneti egyenletet. Az y, és legyen a d az nulla, az a cx-el egyenlő, legyen mondjuk két kimenet, tehát az a c1 és a c2, ez két-két sorvektor, illetve egy-egy sorvektor, bocsánat. Ez azt jelenti, hogy a c1 és a c2 vektorok, azok kifeszítenek nekem egy síkot, hogyha én tartózkodom valamelyik pontjában az állapotteremnek, akkor az egyik kimenetem ennek a pontnak a C1 irányú vetületét fogja nekem mutatni, a másik kimenetem pedig a C2 irányú vetületét fogja nekem mutatni. Ja, ezek lesznek a kimeneteim. Hiszen ezek nem mások, mint skaláris szorzatok, tehát a vetületeket számolják nekem. Oké? Okay? A kérdés itt, ami az irányíthatósággal, tehát hogy el tudom-e vezetni a rendszeremet egy adott pontba analóg, az a következő. Tegyük fel, hogy én megfigyelem ezeket a vetületeket bizonyos ideig. Abból én vissza tudom számolni, hogy honnan indult el az én rendszerem? Ez a megfigyelhetőség problémája lesz. Okay? Tehát ebből a geometriai interpretációból viszonylag már ügyesen feltehetőek ezek a kérdések. Na nézzük meg ezeket a fogalmakat definíció szintjén, de előtte azért szintén ismételjük át az állapotegyenleteknek a megoldását. Ezeket nem fogom vissza felmásolni a táblára, hiszen azt hiszem, hogy ezek ismertek. Hát, hogyha adott egy ilyen állapotegyenlet, aminek például ez az alakja, akkor annak a megoldása felírható tulajdonképpen két taggal. Az első tag az csak a kezdeti állapottól függ, tehát az x0-tól. Ez a rendszernek a saját válasza. Ez nem függ a bemenettől. És van egy másik, ami egy konvolúciós integrál, amely nem függ a kezdeti állapottól, és csak a bemenet alakulásától függ. Itt ezt a A matrix exponenciális függvényét látjuk mindenütt. Ez a exponenciális függvény ennek a matrixnak, ezt alapmatrixnak is hívják. Okay? Tehát bevezethetjük ezt a phi matrixot, hogyha nem a nulla időpontból indulunk, hanem a tau időpontból, és nem a kezdeti állapotot nem így nem x nullával, hanem x tauval jelöljük, akkor ez a nagy fi t tau, ez az alapmátrix, az e ad a t minusz tau lesz, és ezek kerülnek itt bele ebbe az állapot egyenlet megoldásba. Nézzük meg a koordináta transformációnak a hatását. A koordináta transformáció alatt azt értjük, hogy megváltoztatjuk ennek az állapottérnek a bázisát. Egy bázis transformációt hajtunk végre. Aminek valamilyen T transformációs mátrixot adunk. Bázis transformáció például az is, hogyha megváltoztatjuk az állapotváltozóknak a sorrendjét. Bázis transformáció tehát egy új vektort képez a korábbi állapotvektorból. A T az a transformációs mátrix. A T az invertálható, és a T az egy négyzetes mátrix. Akkor ebben az új mátrixban is kiszámíthatjuk az állapot egyenletet. Ugye a Z pontra vagyunk kíváncsiak. Ha deriváljuk ezt a szorzatot, akkor az a T derivált szor X meg T szer X derivált. De miután a T mátrix az konstans, ezért ez nulla. Az időben ő nem változik. Ez viszont T szer AX meg T szer BU. Csak hogy az X az a T inverszer Z, tehát ez nem más, mint a T szer A T inverz Z meg T szer B U. Tehát ez a módosított új bázis szerint felírt állapotmátrix, nevezzük A hullámnak. Ez az új bázis szerint felírt irányító mátrix, nevezzük B hullámnak. És amit még fel kell írni, ugye az az Y, az C-szer T inverz Z, meg D-szer U, akkor ez a módosított bázis szerinti C hullám, nevezzük megfigyelési mátrixnak. Könnyű belátni, hogy a állapot tér bázis transformációja az átviteli függvényt az Y és az U között azt változatlanul hagyja. Ugye ez a képlet korábbról már ismert volt, tehát az átviteli függvényt az U és az Y között ez szerint a képlet szerint kapjuk. Ugye Laplace transformáljuk az állapot egyenletet. Hogyha bevetjük a bázis transformációt, és a C helyére a C hullámot írjuk, akkor ezt kapjuk. Ha az A helyére az A hullámot írjuk, akkor ezt kapjuk. Ha a B helyére a B hullámot írjuk, akkor ezt kapjuk. Ugye a D az nem változott a állapot a bázis transformáció hatására. Az egység mátrix az ugye pedig nyilván nem más, mint a T szer a T inverz. Egy kicsit bűvészkedünk, tehát kiemeljük itt balra a T-t, jobbra pedig a T inverzet, akkor ezek itt szépen ki fogják oltani egymást, itt mindig egységmátrixot fogunk kapni, és visszakapjuk az eredeti kifejezést. Tehát valóban a bázis transformáció az UY átvitelt nem változtatja meg. Tehát a bázis transformáció az UY átvitelt nem változtatja meg. Ugye ez persze azt feltételeznünk kellett, hogy egy invertálható bázis transformációról volt szó. De hát ez logikus is, hiszen ha csak ennek a két változónak az átvitelét tekintjük, akkor nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy a belső változókkal mi történik, és azok milyen bázisban vannak felírva. És akkor nézzük meg azokat a fogalmakat, amelyeket már pedzegettünk akkor, amikor ezt a geometria interpretációt felírtuk. Tehát mik is voltak ezek a fogalmak? Mik is voltak ezek a kérdések, amiket megfogalmaztunk? Az egyik az, hogy lehetséges-e a bemenetekkel egy adott kezdeti értékről egy tetszőleges állapotba elmozgatni a rendszert. Úgy is feltetjük ezt a kérdést, hogy a rendszer irányítható-e. A másik kérdés pedig az, hogy megfigyelve a kimeneteket, vajon következtethetünk arra, hogy honnan indult el a rendszer? Ez a megfigyelhetőségnek a kérdése. Nézzük meg az ezzel kapcsolatos definíciókat. következő rendszerekre fogjuk a definíciókat felírni. Ezek olyan rendszerek, ahol megengedjük, hogy a mátrixok az időben változóak legyenek. Ezt úgy jelölöm, hogy ide mellé rakok egy zárójelet, hogy T-től függ. És akkor vegyük sorra ezeket a definíciókat. Ezzel fogjuk lezárni a mai előadást, a kritériumokat csak egy hét múlva fogjuk megnézni. Tehát, még egyszer, ezek a definíciók nem csak időben változatlan, hanem időben változó rendszerekre is érvényes. Tehát, legyen a rendszerünk valamilyen időpontban, egy állapotban, egymáshoz rendeljük ezt az időpontot és az állapotot, és erről a párosról azt mondjuk mondani, hogy ők nullába irányíthatóak, ha létezik egy olyan bemeneti időfüggvény, amely véges idő alatt ezt az integrál görbét, ami ott ezen a zsúfolt táblán található, az origóba beviszi. Tehát ha találok ilyen út, ami véges idő alatt innen elviszi az origóba ezt a rendszert, akkor ez a pár nullába irányítható. Akkor, hogyha rögzített tauhoz, ez minden állapotra igaz, akkor azt fogjuk mondani, hogy a rendszerünk a tau időpontból teljesen nullába irányítható. És hogyha ez az állítás igaz tetszőleges időpontra és tetszőleges állapotra, akkor azt fogjuk mondani, hogy a rendszerünk úgy, ahogy van, teljesen nullába irányítható. Ugye, miért van szükség erre a megkülönböztetésre? Most megpróbálok egy példát rögtönözni. Ugye van egy rakétánk, amiknek a fúvócsöveit tudjuk irányítani. Ebből a rakétának azt, hogy mennyi üzemanyaga van, az befolyásolja, hogy éppen ezek a állapotmátrixok hogyan néznek ki. Ha elfogyott az üzemanyag, akkor hiába mozgatom én ugye a fúvókáknak a szögét, az nem fogom tudni változtatni azt, hogy milyen tolóerő hat erre a rakétára. Tehát ott az irányíthatóságot én egy bizonyos idő után elvesztettem. Hiszen időben változnak ezek a mátrixok. Ezért van szükség arra, hogy ezt a fogalmat ettől az időtől függővé tegyük. Ez tehát a irányíthatóság. És nézzük meg az elérhetőséget. Az irányíthatóságnál arról volt szó, hogy valamilyen kezdeti állapotból bevisszük a nullába. Az elérhetőség ennek a komplemense, tehát azt feltételezzük, hogy a rendszerünk ebben az időpontban az origóban van, tehát onnan indulunk el. Ebből az origóból egy valamilyen X állapot elérhető, hogyha véges idő után oda tudjuk irányítani. Hogyha minden állapotban oda tudjuk irányítani, akkor, hogyha az origóban a tau időpillanatban tartózkodott a rendszerünk, akkor a tau időpontból teljesen elérhető a rendszerünk. És hogyha ezt minden időpontban akárhova oda tudjuk irányítani, akkor minden állapotunk mindig elérhető, tehát a rendszerünk úgy, ahogy van, elérhető. A kritériumok azok kötődnek a Kálmán Rudolfnak a nevéhez, de ezekkel csak a következő előadáson egy hét múlva fogunk foglalkozni. Úgyhogy köszönöm szépen, kedves kollégák, a figyelmet!